Kedves kollégák, tisztelt érdeklődők, akkor áttérnénk a délelőtti tutoriál második felére. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én Kalcsó Gyula vagyok, a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központjában a fő feladatom a Born Digital, azaz a digitálisan létrejött tartalmak kezelésének a kidolgozása. És ennek a tutoriálnak a keretében, ennek a területnek az egyik részébe fogunk egy kicsit bepillantani, ez pedig az e-mailek, azaz az elektronikus levelek kezelésének a módszertana. Szeretnék kérni egy gyors visszajelzést arról, hogy jól hallható vagyok-e.
Igen, teljesen.
Igen.
Rendben, köszönöm. Egyúttal azt szeretném kérni a résztvevőktől, hogy hasonlóan az előző tutoriálhoz, vagy tutoriál részhez, itt is próbáljuk meg interaktívan alakítani. Tehát akár már az elméleti rész közben is nyugodtan szóljanak hozzá, tegyék fel a kérdéseiket, és különösen igaz lesz ez a tutoriál második felére, amikor majd a gyakorlati feladatokkal foglalkozunk. Ha valaki nem ért valamit, vagy elakad valamiben, akkor természetesen azonnal jelezze, és megpróbáljuk közösen orvosolni a felmerülő problémákat. Én most megosztom akkor a képernyőmet, és elmondom, hogy hogyan is fog felépülni a tutoriálunk. Ugye az előzetesen megadott cím az digitálisan keletkezett volt, azért, hogy rímeljen egymásra a két rész, de hát valójában itt az elektronikus levelek, azaz az e-mailek közgyűjteményi kezeléséről lesz szó, és előadó partnerem Kata lesz, akit már a tutoriál első felében megismertek, úgyhogy őt már
bocsánat, nem... itt közbeszólok egy másodpercet, mert elmaradt a bemutatkozás ott a nagy igyekezetben. Én sem mutatkoztam be, és Katát sem mutattam be, de gyorsan bepótoljuk, hogy én ugye a DBK, PIM DBK-nak, digitális bölcsészet csoportjának vagyok a vezetője, Kata pedig munkatársa, mint digitális bölcsész.
Igen, és egyúttal a munkatársam a Born Digital területen is. Mivel eléggé gyorsan telt az idő, gyorsan telik az idő, illetve fogalmazhatnék úgy is, hogy sok idő elment már, és nem akarom senkinek majd rabolni az idejét, vagy más idejét beosztani, főleg nem, ezért megpróbáljuk egy kicsit felgyorsítani ezt a második részt, és az elméleti tudnivalókra még a tervezetnél is valamivel kevesebbet fogok szánni. Fogunk beszélni az e-mailről, mint szabványról, az e-mailről, mint Born Digital objektumról, a Born Digital archiválásban alkalmazott referencia modellről és az e-mailek ennek megfelelő archiválási lehetőségeiről. És a gyakorlati részben tulajdonképpen két szoftvert fogunk kipróbálni, két különböző funkciójú szoftvert. Az egyik a Darkmail lesz, amely egy általános e-mail archiváló szoftver, és egy olyan Roda In nevű szoftver, amely pedig az e-mailek csomagolásában játszhat szerepet. Az elmélet és a gyakorlat forrásait tüntettem fel ezen a dián, azért, mert ha valaki esetleg utólag akar tájékozódni ezekről a kérdésekről, vagy mondjuk nem sikerült neki előzetesen feltelepíteni ezeket a szoftvereket, vagy nem tudja jól követni a gyakorlati részt, akkor utólag is megtalálja azokat a forrásokat, amelyek alapján önállóan el tudja végezni ezeket a feladatokat. Akkor először az elméleti részről. Itt természetesen tájékozódnunk kellett arról, hogy az e-mail archiválásban a nemzetközi gyakorlat hol tart, milyen jó gyakorlatok alakultak ki. Alakult egy munkacsoport egy nemzetközi konzorciumban, ez a Task Force on Technical Approaches for Email Archives munkacsoport, amely 2016-tól működik, és alapvetően a Digital Preservation Coalition nevű nemzetközi digitális megőrzéssel foglalkozó konzorciumnak a kezdeményezése volt, de az amerikai Mellon alapítvány is támogatta ennek a munkacsoportnak a munkáját. Ez 2 év alatt 5 almunkacsoport munkájával kidolgozott egy jelentést. Tulajdonképpen ez volt a fő feladata, és ebben a jelentésben javaslatokat tesznek az e-mail archiválás standardjaira. Valójában ez a jelentés 2 kiadásban is megjelent. Bocsánat. A 2018-as első változatát a Council on Library and Information Resources nevű szervezet adta ki, illetve maga a Digital Preservation Coalition is egy jó fél évvel később az úgynevezett Technology Watch Report sorozatában. Nem teljesen azonos a kettőnek a tartalma, de nagyjából ugyanazokat a tanulságokat vonja le és foglalja össze, amelyet a Task Force, a munkacsoport a 2 éves működése során összeszedett. És hát tulajdonképpen, mivel ez ugye viszonylag friss, egy 2 éves jelentésről van szó, azt lehet mondani, hogy amit az e-mail archiválásról lehet tudni, azt ezekben a dokumentumokból megtaláljuk, illetve természetesen feltártuk az azóta eltelt időben született fontos eredményeket és ajánlásokat is, majd erről is lesz még szó. Ez a jelentés egyébként a munkacsoportnak a honlapján is megtalálható, és ez a honlap azért is nagyon fontos forrás, mert itt van egy nagyon részletes bibliográfia is. Persze a jelentés kiadásáig, tehát 2018-ig szóló, de mint említettem egyébként, mi kiegészítettük a legfrissebb szakirodalommal is. Valamint innen letölthetőek az egyes munkacsoportnak a különböző dokumentumai, és amire még érdemes fölhívni a figyelmet, az e-mail archiving tools nevű szekciója a honlapnak, ahol összegyűjtötték a legfontosabb e-mail archiválásban szerepet játszó szoftvereket is. És hát erről még majd nyilván lesz is szó. Akkor először gyorsan az e-mailről, mint szabványról szeretnék mondani néhány szót. Csak érdekesség, és kifejezetten csak ezért írtam ide, hogy az első e-mailt azt egy Ray Tomlinson nevű mérnök küldte el magának 1971-ben, és ez azért érdekes, mert kerek évforduló van, ezek szerint 50 éves az e-mail éppen idén. Ugyanakkor viszonylag sokat váratott magára a szabványosítás. Az Internet Engineering Task Force 1981 óta foglalkozik az e-mail üzeneteknek a szabványosításával. Ennek a szervezetnek a szabvány ajánlásait Request for Comments-nek szokták hívni, röviden RFC, és ezeket mindig valamilyen sorszámmal látják el. A jelenlegi az üzenetformátumra vonatkozó standard az RFC 5322, ez az Internet Message Format, illetve magára az üzenet küldésre vonatkozó szabvány, az pedig az RFC 5321, ez az SMTP szabványnak a leírása. Ugye ez a Simple Mail Transfer Protocol. Ez a 2 fő szabvány, de ezek mellett vannak más ajánlások is, például a hozzáférést szabályozó protokollok, mint az IMAP vagy a POP3, illetve a csatolmányokat szabályozó MIME ajánlás is az e-mail szabványok körébe tartozik. Itt látható egyébként ennek az RFC-nek a kezdő oldala. Ez a kifejezetten az üzenet formátumára vonatkozik. Magának az üzenet formátumnak a szabványa vizualizálva így néz ki. Minden e-mail üzenet be van csomagolva egy úgynevezett borítékba, hát ez nyilvánvalóan egy képzetes valami, és tulajdonképpen ennek a data része az, ami magát az üzenetet tartalmazza, és az üzenetnek is megvannak a maga szabványos és kötelező elemei. mint amilyen a header, tehát a fejléc, valamint a body, illetve az, ezeknek is a megfelelő részei. De tulajdonképpen a magát a, az üzenetformátum szabványt ez a baloldali két ábra részt tartalmazza, a jobboldali buborékok azok már csak az e-maillel kapcsolatba hozható, vagy kapcsolatba kerülő egyéb szabványokat ábrázolják, mint amilyen a, az e-mailek kezelésére vonatkozó szabványok, a, például a domain kezelés, vagy az e-mail szervereknek a működését szabályozó szabványok, és a többi, illetve ugye az e-mail az mutathat az külső rendszerekre, itt alapvetően kétfélét különböztethetünk meg, a helyi, illetve az internetes hivatkozást. Ennek is majd lesz jelentősége az e-mail archiválás szempontjából, tehát azért tértem ki rá külön. Valójában az e-maillel kapcsolatba hozható szabványos file formátumból kettőt érdemes megemlíteni. Az egyik az IML, amely az RFC 5322 épülő file formátum, tulajdonképpen az elküldött e-maileknek a formátuma. A másik pedig az mBox, amely egy konténer formátum, tulajdonképpen több IML fájlnak a konténerét jelenti. Na most ezen kívül használatban van számos nem szabványos formátum is, mint amilyenek például az Apple-nek a, az e-mail formátumai, ugye az IMLX vagy az MBX az Apple-höz kapcsolódik, vagy az, a, ugye az MSG, illetve a PST, az pedig a Microsoftnak a az e-mail formátumai, ugye maga az üzenet, illetve a konténer. Na most ezek azonban többnyire konvertálhatók IML, illetve mBox formátumra különösebb gond nélkül, tehát az e-mail archiválásban az általánosan kialakult gyakorlat, hogy valamilyen szabványos formátumba szokták normalizálni őket. Szólni kell tehát még akkor az e-mail, mint Born Digital objektumnak a sajátosságairól. A Born Digital objektumokról egyébként egy külön előadást fogok csütörtökön 16:40-től tartani, tehát is ott általában fogok beszélni a Born Digital objektumokkal kapcsolatos problémákról. Ugye minden Born Digital objektumnak az a legfontosabb sajátossága, hogy eleve fájlként jön létre. Tehát akár küldeményként, akár konténerformátumban beszélünk az e-mailről, mindenféleképpen fájlokról beszélünk, és a fájlok archiválása, a digitális archiválás az tulajdonképpen egyébként nem más, vagy nem tér el, mint más, mondjuk a digitalizált objektumok archiválása során felmerülő problémák esetében, tehát ugyanúgy ugyanazok a problémák merülnek fel. Négy ilyen problémakört érdemes kiemelni. Az egyik a mennyiség problémája, ez az e-mailek esetében különösen fennáll. Ugye nem lehet pontos számot mondani, de a különböző források 200 és 300 milliárd közé teszik a naponta elküldött e-mailek számát, tehát el lehet képzelni, hogy egy nagyobb arányú e-mail archiválási projekt esetében ez igenis egy komoly probléma lehet, hogy hogyan lehet megküzdeni a hatalmas számával az archiválandó fájloknak, illetve a hatalmas tárhelyigénnyel. A változatosság az általában, a Born Digital esetében általában probléma, de az e-mail esetében kevésbé, ugye az előbb felsoroltuk szinte az összes használatban lévő formátumot, tehát itt ez kevésbé jelent problémát, illetve a konvertálhatóság miatt ez elég könnyen áthidalható. Az elavulás esetében ugyanezt lehet mondani, tulajdonképpen az előbb említett szabványok azok évtizedek óta elég stabilan tartják magukat. Ugye az e-mail esetében magának az üzenetnek, illetve az elküldésnek a szabványa az teljesen változatlan 1981 óta. Az, ami változékony, az a megjelenítés és a különböző e-mail kliensek újabb és újabb funkciókkal, újabb és újabb kényelmi funkciókkal jelennek meg, de ez magának az üzenetnek, illetve az elküldésének a szabványait nem érinti. És problémát szokott még jelenteni az értelmezhetőség. Na most ez az e-mail esetében sok tényezőtől függ, erről még majd lesz mindjárt szó. Mégpedig most azonnal, tehát hogy melyek azok a speciális problémák, amelyek az e-mail lekezelésekor felmerülnek. Nagyon sok ilyen van egyébként, én most csak azt a négyet emeltem ki, amely mondjuk tényleg kifejezetten az e-mailre vonatkozik, és nem általános born digital probléma. Ilyen például az érzékeny adatoknak, illetve a jogi problémáknak a kezelése. Ugye az e-mailekben lehetnek személyes információk. A személyes információk feltárására egy külön betű szó van az angolban. Ez a PII, ugye az a Personal Information Identification, ez az az eljárás, amelynek során ugye feltárják. Ez bizonyos esetekben félig meddig automatizálható, tehát vannak olyan eszközök már, amelyek ilyen NLP-s, tehát természetes nyelvfeldolgozási módszerekkel bizonyos személyes információkat ki tudnak szűrni, mint amilyenek a telefonszámok, vagy maguk az e-mail címek, vagy a postai címek, stb. Nagyobb probléma például azoknak az e-maileknek a kezelése, amelyek valamilyen szempontból másféle érzékeny adatokat, például üzleti titkokat tartalmaznak, stb. Az a helyzet, hogy a nemzetközi gyakorlat is azt mutatja, hogy nem lehet megúszni a humán erőforrásnak a felhasználását ezeknek a kiszűrésében. Azután hogyan kezelhetők a csatolmányok? Ugye tudjuk, hogy az e-mail mellé lehet tetszőleges számban és tulajdonképpen gyakorlatilag tetszőleges méretben fájlokat csatolni. Na most itt a sokféle formátum és a hatalmas méret okozhat problémát, hogyan lehetséges ezeknek a kezelése, ez is az e-mailek kezelésének a problémái közé tartozik. Azután a referenciális elemeknek a kezelése, tehát a hivatkozások, különösen a nem nyilvános, vagy ugye nem az interneten elérhető helyekre mutató hivatkozásoknak kezelése, az archiválás során gondot jelenthet. Illetve, ami talán az egyik legfontosabb, hogy hogyan kezelhetők a kontextuális információk. Tehát hogyan lehet például biztosítani azt, hogy az egymással összefüggő üzenetek, ha mondjuk nem válaszként lett elküldve egy levél, tehát nem a válasz funkcióval, de mégis összefügg egy korábbival, vagy több korábbi üzenettel, akkor ezek hogyan köthetők, vagy hogyan kapcsolhatók össze. Vagy például a kommunikációs csatornák esetleges multiplicitásából adódó széttörezettség hogyan kezelhető. Tehát amikor mondjuk arra van utalás egy levelezésben, hogy amúgy ezt már megbeszéltük a más csatornán, mondjuk Messengeren. Tehát számos ilyen kontextuális információ lehetséges, és ezeknek a megőrzése egyébként szintén egy fontos, az értelmezhetőség miatt egy fontos archiválási probléma lehet. Általában a Born Digital archiválásban a hasonló problémákat, tehát az kontextuális információk, illetve az egymással összefüggő fájlok kezelésének a problémáját úgy szokták megoldani, hogy a digitális objektumokat, azokat nem kötelezően egy fájlként képzelik el, hanem akár fájlok összefüggő halmazaként, és az ilyen struktúrált fájlhalmazoknak a kezelését úgy oldják meg, hogy ilyen digitális csomagokba csomagolják őket. Most ennek a csomagolásnak az ötlete, ez nem új keletű. Egy amerikai szervezet, pontosabban amerikai koordinálású szervezet, de nemzetközi szervezet, a CCSDS, amely ugye űrkutatási adatoknak a kezelését tűzik ki célul, már 1999 óta foglalkozik azzal a problémával, hogy hogyan lehet a digitálisan kezelt kutatási adatokat szakszerűen és hosszú távú használhatóságukat biztosítva archiválni. És ki is dolgoztak erre egy referencia modellt. Ez az úgynevezett OAIS modell, Open Archival Information System, innen van a betűszó, amely egyébként 2012 óta szabvány. Ez a modell a digitális objektumokat nem csak fájlok, hanem a fájlok és metaadataik együtteseként írja le. Három úgynevezett csomag létrehozását teszi lehetővé. Ez abból fakad, mindjárt mutatom a következő dián, hogy tulajdonképpen három fő ágenst különböztet meg a digitális archiválásban. Az egyik a digitális objektum létrehozója, a másik a management, tehát aki menedzseri a digitális objektumot, illetve adminisztrálja, a harmadik pedig, aki majd a digitális objektumban tárolt adatokat fel fogja használni. Most ennek megfelelően háromféle csomagot hoznak létre ennek a referencia modellnek megfelelően szükség esetén. Az úgynevezett SIP csomag az mindenképpen létrejön, ugye ez a bemeneti csomag, tehát az archiváló rendszer ezt a csomagot fogja megkapni. Ez a Submission Information Package-nek a betűszavából van. Magyarosan csak SIP-nek szoktuk nevezni, ugye angolosan SIP csomag. És a management itt egy archiváló csomagot fog létrehozni, amely a hosszú távú megőrzés funkciójával bír, illetve szükség esetén, hogyha az adatok felhasználását, tehát a szolgáltatást akarja biztosítani, akkor pedig egy úgynevezett disszeminációs csomagot, ugye innen van a DEEP csomagnak a D-je. Na most ez a csomagolás, ez mondom még egyszer, azért nagyon hasznos, mert ugye a fehér könyv, ugye a közgyűjteményi digitalizálási stratégiához kapcsolódó alapkiadvány definíciója szerint a digitális objektumok azok lehetnek szövegek, álló és mozgóképek, hanganyagok, adatbázisok, adathalmazok, 3D objektumok, és a felsoroltak konténerei. És ez utóbbi félmondat már ugye jelzi azt, hogy itt összefüggő fáj struktúrák is lehetségesek, és ezek a struktúrált fájhalmazok, ezek csak csomagokban kezelhetők. Na most, mik lehetnek például a Born Digital objektumok esetében ezek a struktúrált fájhalmazok? Hát lehet például egy archivált weboldal, vagy mondjuk közösségi média export, amely egyébként hasonló struktúrájú lesz, mint mondjuk a weboldal. Vagy éppen, hogyha az e-mailt vesszük, akkor egy összefüggő levelezés, vagy egy postafiók, egy teljes postafiók akár. Szintén ilyen struktúrált fájhalmazt fog alkotni. Szóval ezeket mindenképpen csak ilyen csomagokban fogjuk tudni kezelni, és ezeknek a csomagoknak a tartalmát, tehát magát az adat csomagot, azt gondos mérlegeléssel szakember tudja összeállítani. Ez a része tehát nem automatizálható a folyamatnak. Maga a csomagolás, tehát magának a csomagnak a létrehozása, az viszont már igen, tehát erre vannak kialakult, kifejlesztett célszoftverek. A csomagolás módjára is van ajánlás, többféle is, most ezeket az egyszerűség kedvére átugrom. Van egy a Library of Congress által kidolgozott BEGIT nevű formátum, vagy van egy kifejezetten Európai Uniós kezdeményezésre, és főként a levéltári archiválásra létrehozott ajánlás, ez az IARC. Mind a kettő nemzetközi szinten elterjedt és elfogadott formátumnak számít. Hogyan lehet az e-maileket ilyen csomagokba csomagolni? Többféle forgatókönyv lehetséges. Ez alapvetően attól fog függeni, hogy az adott gyűjteménynek mik a feladatai és céljai. Mondjuk egy muzeológiai archiválás esetében mindenféleképpen fontos lehet az eredeti formátumnak a megőrzése. Tehát a SIP, illetve az AIP csomag az a nagy valószínűséggel az eredeti formátumot fogja tartalmazni. Na most a szolgáltatás céljaira viszont már valószínűleg célszerűbb konvertálni, főleg, hogyha nem szabványos formátumban van, de előfordulhat az is, mondom még egyszer, a gyűjtemény céljaitól és feladataitól függően, hogy már a SIP, illetve az AIP csomagolás céljaira is konvertálni fogják az eredeti e-mail formátumot. Ez a konverzió, ez hogyan és milyen formátumra történhet? Itt megint többféle döntést kell meghozni, például, hogy akarunk-e szabványosítani, vagy az eredet, vagy a kifejezetten csak az e-mail fájlokat akarjuk csomagolni, vagy esetleg konténer formátumban is megfelel. Az e-mail formátumot akarjuk-e valamilyen más szabványos formátumra konvertálni, mondjuk a szolgáltatás céljára. Itt a nemzetközi gyakorlatban van olyan is, hogy PDF-re, vagy hogy XML-re konvertálják. Ezek mind-mind az adott gyűjtemény saját döntési jogkörébe tartozó kérdések, és mindig hozzá kell igazítani természetesen a gyűjteményi egyéb folyamatokhoz ezeket a döntéseket. Nagy kérdés, hogy a csatolmányokkal mi legyen az e-mailek csomagolása során. Itt kétféle megoldás lehetséges. Ugye az IML fájlban ugye eleve benne van egyébként a csatolmány, csak nem az eredeti formájában, tehát nem bináris formában. Hogyha archiválási célból mondjuk benne hagyjuk az IML fájlban a csatolmányt, akkor viszont nem lesz szolgáltatható, tehát nem tudjuk külön letölthetővé vagy megnyithatóvá tenni. Ha viszont kibontjuk, akkor azzal a problémával kell megküzdenünk, hogy milyen formátumokat fogunk tudni kezelni, mert ugye itt említettük, hogy nagyon-nagyon sokféle csatolmány formátum lehetséges. És akkor mielőtt rátérnénk a gyakorlati részre, egy olyan konvertálási megoldást fog Szűcs Kata kolléganőm ismertetni, amely vadonatúj, 2021. januárjában jelent meg az Email Archive Task Force-nak ez az ajánlása, és egyébként ez az ajánlás is azt tükrözi, hogy az e-mailek archiválásával kapcsolatban egyre inkább az egyszerűbb és minél szabványosabb megoldások felé próbálnak elmozdulni, pontosan azért, mert a különböző speciális célszoftverek kidolgozása az nem annyira tűnt járható útnak, és egy olyan ajánlással rukkolt elő idén januárban a Task Force, az a munkacsoport, hogy az e-maileket valószínűleg célszerű PDF-fé konvertálni, és akkor most kikapcsolva a megosztást, átadom Szűcs Kata kolléganőmnek a szót.
Köszönöm szépen. És most én vagyok a prezenter. Akkor elindítom én is a bemutatót. Ja, de megint meg is vesztem. Ez jobb lesz. Igen, szóval, ahogy Gyula is említette, ez az Email Archives Task Force, ez a PDF konvertálás, PDF-ben történő archiválás mellett fogalmaz meg egy ajánlást. Ez az OIS modellel is kompatibilis egyébként, és egy lehetséges jövőjét mutatja meg az e-mail archiválásnak. Az Illinois Egyetemnek az ösztöndíja alapján, vagy annak a finanszírozáson keresztül alakították ki ezt az ajánlást, és egy teljesen új nézőpont felől közelítik meg ezt az egész kérdést. Az e-mail, mint történeti kritikai forrás jelenik meg ebben a koncepcióban, de azt azért hozzá kell tennem, hogy nem csak a közgyűjtemények számára, hanem ez egy teljes körű, tehát hogy a vállalati, gazdasági szférától elkezdve, tehát egy ilyen széles körű ajánlás az e-mail archiválásnak a végrehajtására. Az, hogy ez egy ajánlás, azt jelenti, hogy még nincsenek kész megoldások, tehát külön alkalmazásokat, szoftvereket, PDF író és olvasó hát alkalmazásokat kell még fejleszteni hozzá. Amiről most gyorsan egy pár percben beszámolnék, az az elméleti háttér, amit kidolgoztak PDF formában való archiválásról. Az, hogy azt ugye mi is tudjuk, hogy nagyon sokféle e-mail rendszer van, nagyon sokféle archiválási formátummal, amit Gyula is felvillantott néhányat már a szabványosok és a nem szabványosok közül, és emellé járul az is, hogy maga az e-mail, mint technológia, az nem foglalja magában azt, hogy saját környezetben tudjuk megőrizni ezeket az e-mail fájlokat és csatolmányokat. Tehát mindenféleképpen valamilyen transformáció szükséges ahhoz, hogy ezeket az adatokat meg tudjuk őrizni az utókor számára. A PDF pedig egy olyan formátum, amit minden platform kezelni tud, majdnem minden eszköz képes megnyitni, emellett pedig ugye nyílt hozzáférésű és szabványos, egyszerűen kezelhető formátum. Nem utolsó sorban elfogadott formátum a legtöbb repozitóriumnak és adatbázisnak is, ami szintén nagy előnye. Az, hogy szabványos, az a PDF, ezt ugye a különböző ISO szabványok alapján tudjuk, és az új PDF, ami az e-mail archiválásra alkalmassá válhat, ez az EA PDF, ezeket az itt felsorolt szabványokat hivatott majd használni a jövőben, ami egyrészt a metaadatok rögzítését biztosítja, és hogyha igen, tehát hogy ezeket mind integrálja majd az a PDF is, és akkor átjárhatóság is lesz, és a szabványoknak is meg fog felelni ez az új formátum. Az alapvetés, hogy minden e-mailt ugye archiválni kell, ez ugye főleg, hogyha pedig valamilyen policy miatt törölni kell egy levelet, akkor azt utólagosan kell megtenni. Ez mondjuk leginkább ilyen vállalati szférában elképzelhető szituáció, de alapvetően lehet, hogy közgyűjteményi környezetben is előfordulhat, és törlés esetén megfelelő metaadatokkal ki kell egészíteni, hogy itt ez és ez a levél miért hiányzik, mert személyiségi jogok, vagy GDPR, vagy bármiféle, tehát hogy az utókor számára is könnyen értelmezhető legyen, hogy ott miért van mondjuk hiány. Aztán az, hogy egy IA PDF fájlnak mit kell tartalmaznia, az ezen az ábrán is látszik, de hogy a fejlécmezőket, az e-mailnek a törzs részét, ahol ugye a szöveges üzenet található, emellett a csatolmányokat is tartalmaznia kell, és a csatolmányokon belül külön a linkkel kapcsolt elemeket is kiemelik. Itt ugye egyrészt az inline összekapcsolt tartalmakat értik ez alatt, mint például az e-mailben szereplő képek, amik úgy jelennek meg, mint csatolmány, de egy ilyen linken keresztül rendeli hozzá az e-mail kliens a szöveghez, és a külső tartalomra mutató linkeket is meg kell őrizni ebben a formátumban. Az, hogy milyen metadatokkal kell ellátni ezeket az e-maileket, azt is világosan leírják az ajánlásban. De nagyon fontos, hogy benne legyen a létrehozásnak minden körülménye, tehát a dátum, az archívumot létrehozó szoftver, a fájloknak a forrása, emellett pedig az eredeti dokumentum létrehozását is rögzíteni kell metaadatokban, tehát a fiók tulajdonos, az e-mail domain, az üzemeltetője és minden kapcsolódó entitás rögzítésre kerül a metaadatokban, és az egészet elvileg egy digitális aláírás fogja hitelesíteni a végén. Ehhez nyilván jól struktúrált metaadatok szükségesek, És minden rendelkezésre álló metaadatot teljes részletességgel kell majd rögzíteni. Ez a jelenlegi e-maileknek is egyik hiányossága, vagy hát az e-mail archiválásnak, vagy az e-mail formátumnak, hogy nagyon kevés információt tudunk arról, hogy miként jött létre maga a digitális objektum, tehát az archivált csomag, vagy az archivált e-mail. És ezt próbálja kiküszöbölni ezzel a metaadat struktúrával, amit hozzátársítanak ehhez az új PDF formátumhoz. Aztán nagyon részletesen tárgyalják a megjelenítési lehetőségeket, de igazából itt az a fontos, vagy az a fő tétel, hogy ahhoz a környezethez hasonlítson, amit a felhasználó az e-mail fiókjában már megszokott. Tehát egy nagyon hasonló layoutot akarnak kialakítani, ahol a szöveg az, és a csatolmány is úgy jelenik meg, ahogy egy e-mailben ezt várnánk. És a későbbiekben az is ugye cél lenne, hogy egy ilyen archivált e-mailből ezt a csatolmányt például meg is lehessen nyitni a PDF-en keresztül, vagy a PDF-re kattintva, vagy emellett pedig ugye az is, hogyha nem csak egy darab e-mailről van szó, hanem mondjuk több e-mailről, vagy egy egész mappáról, vagy egy egész postafiókról, akkor azon belül a kapcsolatok is látszódjanak, és az egész könyvtárat egy ilyen mappa struktúrába lehessen megnyitni, és úgy kezelni. Emellett pedig...
Bocsánat, hogy itt közbeszólok, csak hogy nagyon-nagyon telik az időnk, hogy nem tudom, le tudjuk-e rövidíteni egy kicsit, hogy
Persze.
jusson idő a gyakorlatira, mert már így is nagyon kevés
Jó.
idő fog jutni.
Jól van. Tehát akkor igazából a lényeg itt az, hogy olyan legyen, mint az e-mail. Akkor ezek a fő funkcionális követelmények gyakorlatilag, amit így támasztanak ezzel a PDF olvasóval szemben, ami fontos még, hogy ugye kereshető lesz mezők szerint feladó és címzett és tárgy alapján, szóval hogy ilyen irányított kereséseket lehet benne majd végezni. És tartozik az e-mailhez egy függelék, amiben végig megy az e-mail általános e-mail formátumnak az általános problémáin. Akkor ezeket már a Gyula is elmondta, úgyhogy én semmiképpen nem térek ki rá, ugyanígy az etikai és jogi megfontolások, és hogy ezekhez hogyan tud az IA PDF hozzájárulni, hogyan próbálja meg ezeket kiküszöbölni. És hát igazából a végén olvasható egy két eset tanulmány, ami végigmegy az e-mail archiválásnak a menetén egy egész e-mail fiók és egy e-mail archiválását mutatja be ezeken a platformokon, és teszi hozzá azokat a javaslatokat, ami az IA PDF-nek az újításai ebben az esetben. Úgyhogy igazából én itt akkor vissza is adom a szót, mert akkor inkább legyen az, hogy megnézzük, hogy mit tudunk csinálni jelenleg a gyakorlatban. És az elméletet pedig el lehet olvasni az Email Archives-nak a weboldalán.
Átadod nekem akkor a...
Igen, igyekszem csak.
Prezentel.
Találtam a nevedet.
Köszönöm szépen. Azért kellett egy kicsit időt szánni erre az ajánlásra, mert én úgy látom, hogy az e-mail archiválással kapcsolatban mindenképpen valami ilyesmi lesz a jövő. Tehát valami olyan konverziós eljárás, amely szabványos formátumban alakítja át az e-mailt, és ez abból fakad, hogy a megjelenítés, az e-mail megjelenítésének nincs szabványa, tehát csak az üzenetnek és az elküldésnek van, és ezért ugye nagyon sokféle kliens program hozzáférhető, de nincs egy egységes kialakult szabványos megoldás megjelenítése. Na most, bocsánat, ez... Igen. Tehát már ott tartunk, hogy Akkor áttérünk a gyakorlati részre. Na most mivel az Email Archives Task Force-nak ez egy szabvány ajánlása egyelőre, tehát nem egy létező szabvány, ezért továbbra is más szabványos megoldásokat kell keresni az e-mail archiválásra. És én, miután áttekintettük a rendelkezésre álló eszközöket, mindenféleképpen az látszott célszerűnek, hogy nyílt forráskódú, ingyenes és szabványos formátumot kezelni képes szoftvert használjunk, vagy valamilyen megoldásra törekedjünk. Hogyha a Task Force által ajánlott szoftverekre vetünk egy pillantást, akkor az is látszik, hogy olyan általános célú e-mail archiváló eszköz, amely nem fizetős, vagy nincs valamilyen speciális vagy hardware igénye, vagy csak bizonyos speciális műveletet tud végrehajtani, nagyon kevés van. Tulajdonképpen a Darkmail, az ePad, illetve a Tom's Tool emelhető ki ilyen általános célú e-mail archiváló szoftverként. Na most volt egy olyan elképzelésünk, hogy az ePad-et mutatjuk be, mert egyébként az egy nagyon a Stanfordon fejlesztett, nagyon rugalmas és nagyon jól működő, sok helyen használt eszköz az e-mail archiválásra, viszont olyan hatalmas erőforrás igénye van, bizonyos esetekben akár 64 gigabájtos rendszermemóriát is igényelhet, hogy főleg ebben a helyzetben, hogy távolról kell, ugye most én is például laptopon keresztül osztom meg a képernyőmet, tehát le kellett mondani ennek bemutatásáról. Ugyanakkor egyébként egy jól használható eszköz. A Tom's esetében azt lehet elmondani, hogy az egy fejlesztés alatt álló, de sok tekintetben ígéretes eszköz, és amivel pedig meg fogunk ismerkedni, az a Darkmail. És egy olyan megoldást fogunk megnézni, amely tulajdonképpen az e-mailek különböző csomagolását fogja elvégezni, tehát az OIS modellnek megfelelően fogunk e-mailt csomagolni a archiválási célból, úgyhogy a Darkmail szoftvert is fogjuk használni közben. Most akkor átugrom, itt felvillantottam néhány dolgot, például a kereskedelmi szoftverek esetében csak így rápillantottunk volna, hogy milyen mennyi pénzért kínálnak egyébként nagyon jól használható eszközöket, vagy hogy milyen egyéb eszközök vannak ilyen speciális feladatokra, például hogyan lehet PST file-t, tehát az Outlook-nak a konténer formátumát konvertálni, illetve az iPad-et megemlítettük, itt megmutattam, illetve utaltam volna néhány funkciójára, de akkor, hogy az idő ne teljen, már csak a mailbagről teszek egy említést. Ez egy annyira új ajánlás, 2021. március 15-én egy konferencián mutatták be, és ez is jól mutatja, hogy milyen irányba fejlődik az e-mail archiválás. A mailbag ajánlás az tulajdonképpen egy csomagolási formátum ajánlás, illetve szoftvert is fejlesztenek hozzá, és tulajdonképpen hasonló dolgot lehet vele megvalósítani, mint amit mi is fogunk itt most csinálni. Izgatottan várjuk egyébként a szoftverüket, mert akkor lehet, hogy egyetlen egy eszközzel azt a célt, amit mi kitűztünk magunk elé, meg fogjuk tudni valósítani. Ez a cél pedig a csomagolás lesz. Na most én azt terveztem, hogy itt meg fogunk nézni különböző konverziós lehetőségeket is, de hogyha ezzel elkezdjük tölteni az időt, akkor nem marad idő a Darkmail-nek, illetve a Rodain eszköznek a kipróbálására. Úgyhogy itt most azt szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e telepíteniük az előzetesen megadott szoftver telepítési útmutató alapján a szoftvereket. Illetve jobb úgy kérdezni, hogy volt-e valakinek problémája a szoftver telepítéssel. Jó, én összekészítettem egy mindössze 4 e-mailt tartalmazó kis csomagot, amivel, hogyha valaki nem akar saját e-maileket lementeni, akkor tud dolgozni. Egyébként saját e-mailt például, ha valakinek van egy Gmail fiókja, akkor nagyon egyszerűen el lehet menteni, mert a megnyitott e-mail esetében itt a három pontra kattintva az üzenet letöltése opciót választva IML formátumban le lehet menteni egyenként az üzeneteket, vagy ugye a teljes e-mail fiókot is lehet az úgynevezett Google Takeout szolgáltatással exportálni mBox formátumban. Megadott weboldalunkon letölthető cikkre hívnám fel a figyelmet, ebben találhatók tehát a gyakorló e-mailek, hogyha valaki nem akar saját exportot csinálni, ebben négy levél található, és a gyakorlásra tökéletesen alkalmas lesz. Na most ezek IML formátumban vannak. Ahhoz, hogy a Darkmail-lel tudjuk használni, ezeket mBox formátumba kell csomagolni. Az mBox csomagoláshoz például a Thunderbird-öt lehet használni. A Thunderbird-nek van egy nagyon jó kiegészítője, ezt az Email Archives Taskforce is ajánlja, ez az Import-Export Tools nevű eszköz, amelynek segítségével a Thunderbird alkalmassá válik mindenféle e-mail konverziós feladatnak a megoldására. És ugye lehet azt csinálni, hogy ezzel az eszközzel a Thunderbird-ből kijelölve az e-maileket, a kicsomagolt e-maileket egy mBox-ot készítünk. Én nekem most ezt meg kell csinálnom, mert közben eszembe jutott, hogy ugye pont a gyakorlás miatt úgy terveztem, hogy közösen megcsináljuk. Tehát megnyitom a Thunderbird-öt, ki kell csomagolnom a zip fájlból a négy levelet. Kicsomagolom egy mappába. És a Thunderbird egyébként mappából tud e-maileket importálni. Mondjuk létrehozok ide egy helyi mappát, mondjuk NDS címmel. És hogyha a jobbegér gombbal rákattintok a mappára, akkor ugye az Import-Export Tools telepítése után meg fog jelenni egy ilyen lehetőség, és azt mondom, hogy fájlok importálása ide egy mappából, és ha kijelölöm a mappát, akkor azt a négy levelet ide beimportálja. Az importálás után pedig a mind a négyet kijelölve, szintén jobb egérgombbal kattintva, a kiválasztott üzenetek mentése opciót választva azt mondom, hogy mBox fájlként mentsük el. Arra is van lehetőség, hogy már létező mBox-hoz hozzáfűzzük egyébként. Legyen mondjuk NVS tutorial az mBox fájlnak a neve, és azért, hogy felismerhető legyen a formátum és a kiterjesztést is megadom. Jó. Ezt az mBox fájlt fogjuk a Darkmail nevű szoftverbe importálni. A Darkmail egy Pythonban írt e-mail archiváló eszköz. Nagyon nagy előnye, hogy adatbázist használ. Egyébként a Washingtoni Smithsonian Intézetnek az eszköze. Ők fejlesztették e-mail archiválásra. Az adatbázis azért nagyon nagy erőny, mert így lehetővé válik a nagyon nagy számú e-mailnek a kezelése. A Darkmail 100 000 e-mailt is képes egyszerre kezelni, tehát nagyon nagy méretű postafiókokat is akár. Alapértelmezetten SQLite adatbázist települ fel a szoftverrel, tehát nem kell külön adatbázis kezelőt telepíteni, de képes MySQL-lel való együttműködésre is a hálózati környezetben. Nyílt forráskódú, platform független ingyenes szoftverről van szó, illetve nagyon fontos, hogy van hozzá egy kiegészítő, ez a Darkmail XML, amellyel lehet XML-be exportálni az e-maileket, ez is egy fontos opció. A Smithsonian Intézet kidolgozott egy olyan sémát, XML sémát, amely a teljes e-mail postafiókok XML-be való konvertálására való. És ez azért jó, mert XML-ből egyébként tulajdonképpen bármit tudunk csinálni, tehát további konverzióra alkalmas lehet. Ugye a mi esetünkben például a PIM digitális bölcsészeti platformjában majd fogunk tudni ebből az XML-ből akár teljes XML-t is előállítani. Magának a szoftvernek a kezelési útmutatója letölthető az itt található linkről. Akkor azt szeretném kérni, hogy aki telepítette ezt az eszközt, az a mappá, az eszköz mappájában kattintson a bocsánat, meg kell keresnem. Nem tudom, hogy hova telepítettem, igen, ide a célra. Tehát ugye ebben a mappában a Darkmail Python scriptre kell kattintani, és akkor el fog indulni egy grafikus felhasználói felület. Azt nem tudom, hogy most miért nem nyílik meg, vagy miért ilyen lassan, de igen, de már megnyílt végül. Jó. Az első feladat az az, hogy össze kell kapcsolni adatbázissal. Most abban az esetben, hogyha az alapértelmezett SQLite adatbázist akarjuk használni, akkor semmi más teendő nincs, mint a Connect, azaz kapcsolódás gombra kell kattintani. A Darkmailnek a felülete alapvetően négy funkciót tesz lehetővé. Be tudjuk tölteni a postafiókot, tudjuk törölni a postafiókokat, tudjuk exportálni, illetve tudunk benne böngészni. Ez egy nagyon fontos funkciója lesz majd a Darkmailnek, ugyanis ezáltal válik lehetővé a gyűjteményezés, tehát ugye felül lehet vizsgálni azt, hogy a majdan becsomagolandó csomagba milyen e-mailek kerüljenek be, vagy mi nem kerülhet be, hol vannak érzékeny adatok, stb. Elsőként létre kell hoznunk egyébként egy fiókot. Ezt most elnevezem ugyancsak MVS tutoriálnak. Az alapértelmezett beállításokat ez esetben célszerű meghagyni, ugye például abban az esetben, hogyha van egy könyvtár szerkezete az importálandó fióknak, akkor ezt a beállítást mindenképpen érdemes meghagyni, mert különben az alapstruktúra elvész, tehát akkor a Darkmail úgy ömlesztve fogja beimportálni a fiókban található leveleket. Illetve célszerű lehet megadni egy, vagy nem lehet, hanem kell, meg kell adni azt a könyvtárat, amely tartalmazza az mbox fájlunkat. Tehát itt a böngészés gombra kattintva meg kell keresnünk az mbox fájlt. Ugye én az előbb elmentettem talán a letöltések mappába ide. Igen. És ha ezzel megvagyunk, akkor a Load Data gombra kell kattintani, azaz betöltjük. Ja igen, én korábban már létrehoztam a MVS-ként, bocsánat, akkor... Ja, lehet, hogy nem jó fiókot választottam ki, vagy mappát választottam ki, bocsánat. Elnézést, meg kell néznem, hogy hova is raktam, elfelejtettem közben. Igen, és itt van az unboxon pedig, tehát a letöltések MVS tutorial mappában található. Aha, ja igen, mivel én kipróbáltam a szoftvert, és már létrehoztam ezt a mappát, ezért itt nem tudom újra létrehozni, hanem meg kell keresnem. Hogyha már létrejött az account, akkor ezen a fülön lehet megkeresni, és igen, tehát emiatt nem tudtam újra betölteni az adatokat, mert már betöltöttem egyszer. De egyébként, aki most először csinálja, az tehát elnevezi, kiválasztja az mboxot tartalmazó mappát, és utána a load data gombra kattint, és ekkor létrejön a maga az account az a darkmailben, és utána még egyszer el kell a load data gombra kattintani, hogy az accountnak a tartalma betöltődjön a darkmail adatbázisába. De miután ez itt létrejött, ugye ez már betöltődik, és amikor rákattintunk a fióknak az azonosítójára, ez itt az egyes most, akkor egy új ablakban felnyílnak a fiók adatait tartalmazó ablakok, és itt a Set Account gombra kell kattintani, amellyel alapértelmezett fiókként, tehát a jelenlegi munkamenetben fájlokat kezelő fiókként tudjuk beállítani a kiválasztott fiókot. És miután betöltődött az adatbázisba, utána már tudunk vele műveleteket végezni, például tudunk keresni, mégpedig tulajdonképpen az e-mail header-jében található bármilyen metaadatra, valamint akár ugye a body textben is. Hogyha üresen hagyjuk ezt az űrlapot, akkor az adott fiókban található összes üzenetet ki fogja dobni, ugye látjuk itt jelenleg például 4 üzenet van benne, és ezekkel külön műveleteket tudunk végezni. Megtehetjük például azt, hogy egy szűrés után csak bizonyos üzeneteket külön inbox fájlként exportálunk ebből a szoftverből, tehát ha például mondjuk kiválasztom ezt a kettőt, és az export gombra kattintok, akkor még azt is meg lehet adni, hogyha esetleg ugye több fájlt kell kizárni, mint megtartani, akkor fordítva is lehet, tehát hogy a kiválasztottakat zárja ki. Vagy csak a kiválasztottakat tartalmazza az exportálandó fájl, és akkor export mbox gombra kattintva ugyanabban a mappában egy szűrt mboxot fogunk kapni. Tehát így lehet például az érzékeny tartalmakat, tartalmazó üzeneteket kiszűrni. De mint említettem, mindenféle metaadatra lehet keresni, akár például mondjuk meg tudom adni, én azt tudom, hogy a 4 levél közül az egyik az nem friss, 2018-ban keletkezett, tehát mondjuk meg tudom adni, hogy a 2018-ig elküldött e-maileket keresse meg, és akkor csak azt az egy üzenetet fogja kidobni, ami egyébként egy továbbított üzenet, a PIM kézirattárának a vezetője kapta meg, György Péter, az ELTE professzorától, Eszterházy Péterrel folytatott levelezését, és ebből a levelezésből az egyik továbbított levél ez, ami itt látható. Ugye, hogyha rákattintunk itt a felsorolt listában az üzenet különböző részei közül a HTML textre, például akkor meg is fog nyílni egy külön ablakban az üzenetnek a szöveget, tehát el lehet olvasni, és akkor ez alapján lehet például szelektálni az üzenetek között. Jó, én most több időt nem tudok tölteni azzal, hogy itt a különböző keresési opciókat kipróbáljuk, de egyébként eléggé magától értetődő. Ami még érdekes lehet, hogy ha például csatolmányra akarok rákeresni, akkor megteltem azt, hogy a csatolmány kiterjesztését adom meg, tehát akár azt is meg tudjuk csinálni, hogy kifejezetten a PDF csatolmányokat tartalmazó leveleket szűrjük ki, ugyanis ez a keresés a darkmailben úgy működik, hogy a megadott kereső kifejezést bármilyen hosszúságú stringre illeszti, tehát hogyha tartalmazza a kereső kifejezést a levélnek bármely része, akkor ki fogja dobni találatként. Tehát, hogyha a csatolmányokban bárhol megtalálja a PDF karaktersorozatot, akkor ki fogja dobni. Magyarán, ha PDF kiterjesztésű fájlok vannak egy csatornányban, akkor az benne lesz a találati listában, és igen, egyetlen egy ilyen levél van a négy közül, amelynek van egy PDF csatolmánya. És ez egy nagyon fontos funkciója a Darkmailnek, hogy képes exportálni a csatolmányt, tehát hogyha szükséges, akkor megtehetem azt, és egyébként írja is ezeket a funkciókat, ugye, hogy mit lehet vele csinálni, tehát hogy csak megtekinteni, vagy éppen letölteni. Ezt most valami miatt nem engedi letölteni, pedig egyébként az lett volna a lényeg, tehát hogy el lehet menteni, lehet, hogy valamit nem állítottam be jól, de képes a Darkmail az e-mail IML fájlból kibontani a csatolmányt, és ez azért fontos, mert a levél mellé tudjuk tetszés szerint helyezni, tehát hogyha úgy döntünk, hogy az archiválás során az IML fájlból kibontjuk a csatolmányt, akkor ezzel a szoftverrel ezt is meg tudjuk tenni. Jó. A másik eszköz, amit szeretnék megmutatni, és akkor gyorsan átváltunk arra, igen, mert azért, mert ez egy helyi, tehát a saját gépen található helyre mutat ez a csatolmány, vagy az eredeti üzenet az egy internetes helyre mutatott, tehát azért nem tudtam letölteni. A másik szoftver az pedig a Rodain nevű szoftver, amellyel akár a Darkmailből exportált mboxokat, akár magukat az IML fájlokat, akár például egy PST-t, hogyha meg akarjuk tartani az eredeti formátumot, be tudunk csomagolni, és metaadataival tudjuk ellátni. Ami viszont még fontos, mielőtt a csomagolásra rátérnénk, az a Darkmailnek egy már említett másik funkciója, ezt majdnem elfelejtettem, ez pedig az XML konverzió. Ez egy külön Python script, tehát ez egy külön ablakban nyitható meg, de egy nagyon fontos funkciója a Darkmailnek. Az előbb megnyitott fiókot fogjuk most konvertálni XML-lé. Nem választottam ki, bocsánat, a directory-t megint. A letöltésekben volt, igen. És az XML konverzió végén ki is írja a főbb adatokat, írja, hogy négy fájlt, az mbox mind a négy fáját írta az XML fájlba, és akkor vetünk egy pillantást rá, csak azért, hogy lássuk, hogy mit is jelent ez ennek a sémának a működése. Ugye itt található ez az XML dokumentum, ugyanabban a mappában helyezi el. Én most egy egyszerű szövegszerkesztővel megnyitom ezt az XML-t. És akkor látható, hogy a négy fájt ugye külön ugye message-enként, message taggel ellátva kiírta egy XML-be. Ilyenkor az XML egyébként tartalmazza a csatolmányokat is bináris, vagy bocsánat, nem bináris, hanem ASCII-ben kódolt változatban. Tehát lesznek ilyen hosszú ASCII karakteres részek az XML-ben, amelyek a csatolmányokat tartalmazzák, mint például ez a rész itt, de megfelelő szoftverrel az továbbra is kibontható. Illetve ennek a nagy előnye, mint mondtam, tehát hogy ebből az XML-ből bármilyen más formátumot elő tudunk állítani. Jó, és akkor még a... Közben a Thunderből bezárom, hogy ne foglalja az erőforrásokat. Még a Rodain nevű szoftvert fogjuk megnézni. Ugye a Rodain az nem igényel telepítést, tehát a letöltés után elindítható. Ugye kétféle változatban is letölthető a Rodain. Az egyik az egy magyar fájlformátumot is tartalmazó változat. Most azért indítom újra el a bemutatómat, mert a Rodainről szeretnék néhány szót mondani általában. Ez a portugál Keep Solution cég repozitórium szoftverének, a Rodának a tartozéka. Tulajdonképpen ilyen SIP csomagok létrehozására való kis eszköz. Ingyenes nyílt forráskódú, illetve magyar nyelven is használható. Itt meg kell állnom egy pillanatra, és el kell mondanom, hogy a magyar nyelvű változatot azt a Magyar Nemzeti Levéltárnak, azon belül is Szatucsek Zoltán főosztályvezetőnek köszönhetjük, akik honosították ezt a szoftvert, és lehetővé tették a magyar nyelvű használatát. Képes egyébként az előbb már említett Begit és IARC csomagoknak az előállítására is, és többfélemet adott formátumnak, sőt, akár saját sémának a kezelésére is, a levéltárban például saját sémával használják SIP csomagoknak az előállítására. Ha tehát elindítjuk ezt a szoftvert, akkor alapvetően egy három osztatú képernyő jelenik meg, bár négy fő részből áll egyébként. Mint említettem, képes egyébként a magyar nyelvnek a használatára is, ugyanakkor viszont arra vigyázni kell, hogy bizonyos metaadat formátumok esetében nincs magyar fordítás, tehát én is azért állítottam most angolra, hogy mondjuk a Dublin Core-ral való használatát meg tudjam mutatni, ugyanis a Dublin Core címkék nincsenek magyarra fordítva, és akkor ott egy ilyen enna felirat jelenik meg, ami borzasztó zavaró, mert nem tudjuk, hogy melyik mezőben milyen metaadatot látunk éppen. Ezért inkább meghagytam angolul jelen pillanatban a szoftvert. Illetve, hogyha valaki a magyar változatot töltötte le, akkor is át tudja állítani angolra, azért, hogy mondjuk a Dublin Core metaadatokat meg tudjuk nézegetni. A csomagolás borzasztó egyszerűen történik. Ugye nyilván azt már az előbb mondtam, hogy az archiválónak be kell pakolnia egy mappába az, amit össze akar csomagolni, tehát ez itt nem megúszható, ugye humán intelligenciát és humán erőforrást igénylő feladat, de ha már kész van ez a mappa, akkor ezzel az eszközzel szabványos módon be tudjuk csomagolni. Ugye ki kell választani ezt a mappát, ugye ha mondjuk az előbb létrehozott e-mail mappát akarom teljes egészében szőröstül, bőröstül becsomagolni, most az egyszerűség kedvére ezt a megoldást fogom választani, akkor egyszerűen kiválasztom a mappát, és akkor ugye itt ez a fájl böngésző, ez a teljes struktúrát meg fogja jeleníteni. Most itt lehetőség van arra, hogy akár fájlokat, akár egész könyvtárakat, vagy mappákat kivegyek belőle, hogyha az ignore gombra kattintok, akkor ki fogja venni, és ne azt a részt nem fogja figyelembe venni. A második ablakban meg kell adni azt a sémát, ami alapján a szoftver dolgozni fog. Hogyha van saját sémánk, akkor be lehet tölteni, vagy létrehozhatunk újat, ha még nincs. Itt az Add gombra kattintva a program beépített sémái közül lehet választani. Alapértelmezetten ezt a levéltári szabvány formátumot dobja fel, de mint említettem, például alapértelmezetten képes Dublin Core-t is kezelni, illetve hogyha saját sémát fejlesztünk, akkor tulajdonképpen bármilyen metaadott formátummal dolgozhatunk vele, akkor ugye be kell töltenünk ezt a fájlt. De most az egyszerűség kedvéért maradunk mondjuk a Dublin Core-nál. És akkor ugye felugrik egy ablak, ahol szerkeszthetjük a metaadatokat, tehát ki lehet tölteni. Ugye erre utaltam az előbb, hogyha magyarul használnánk a szoftvert, akkor itt ezek a címkék nem látszanának, ami elég baj lenne, mert akkor nem tudnánk, hogy melyik metaadat micsoda. Ugye egyébként folytatni kell a magyarítást, tehát nincs teljes egészében magyarítva ez az oka a dolognak, de hogyha magyarítanánk a Dublin Core sémáját, akkor magyarul is megjeleníthető lenne. És akkor itt a metaadatokat kitöltve, most ezzel se fogom tölteni az időt, mondjuk beírok egy mondjuk magamat beírom, mint közreműködőt. Ugye azt is megtehetjük, hogy validálunk, tehát hogyha erre a pipára kattintunk, akkor megmondja, hogy a metaadatok azok validak-e, tehát hogy be megfelelő értéket írtam ebbe ide, mert mindegyikhez tartozik egy megfelelő formátum. Jó, hogyha, és akkor össze kell kapcsolnom ugye az archiválandó mappát és a kiválasztott metaadat sémát. Itt is többféle lehetőség van. Most minden fájlhoz és mappához egy külön metaadat fájlt fogunk hozzáadni. Ja igen, most újra ki kellene töltenem. Igen. Előtte kellett volna összekapcsolnom, és csak utána rákattintom a metaadat szerkesztésre. Ezt megkiveszem, mert nem angol valójában. Jó, itt egyébként hozzá lehet adni különböző reprezentációkat. Ugye ez arra való, hogy ha mondjuk külön számon akarom tartani a csomagban, hogy a PST fájl, amit mondjuk megtartok azért, mert az archiválás szempontjából fontosnak tartom az eredeti formátum megőrzését, de én azt konvertáltam mondjuk mbox-á, akkor az mbox változatot egy külön reprezentációként hozzá tudom itt adni, illetve hogyha a dokumentációval kapcsolatban bármilyen dokumentumot csatolni akarok, akkor itt meg lehet tenni, itt a dokumentáció gombra kattintva, egyszerűen behúzom azokat a fájlokat, amelyek a dokumentációval kapcsolatosak, és akkor azt is bele fogja csomagolni a SIP csomagba ez a szoftver. Most ezt nem teszem meg, nem is adok hozzá másik reprezentációt se, meg dokumentációs fájlt se. Tehát kitöltöttük a metaadatokat, a kiválasztott sémának a metaadatait, megadtuk, elégedettek vagyunk a reprezentációkkal, beleraktuk a dokumentációnkat, és akkor már nincs más dolgunk, mint hogy a Submission Package részben a Create SIP gombra, azaz a SIP vagy SIP csomag létrehozása gombra kattintunk. Itt is vannak különböző beállítási lehetőségek, nagyon fontos például a kimeneti könyvtárnak a kiválasztása, én most ezt úgy hagyom dokumentumokba. Illetve, hogy milyen csomagolási metódust válasszom. Ugye itt alapértelmezetten, mint mondtam, van BEGIT, illetve IARC, méghozzá két változatban, illetve a magyar levéltári SIP csomagformátum is megtalálható itt, mivel ugye a magyar változatot töltöttük le, de én most BEGIT formátumban fogom elkészíteni ezt a SIP csomagot. Ha akarom, akkor különböző féle elnevezési módszerek közül is választhatok, ez a gyűjtemény, file elnevezési metódusához igazítható természetesen, de most így, ahogy van, elkészítettem vele a SIP csomagot. Ez most viszonylag gyorsan ment, mert ugye nincs sok fájl benne. Ha megnyitjuk a mappát, akkor láthatjuk, hogy ezzel a viszonylag bonyolult azonosítóval el is készítette. Na most ez nem látszik, de ez egy zip fájl, nem adja hozzá a kiegészítést, de hogyha a megnyitásra kattintok, akkor valamilyen zipfájlt kezelő szoftverrel, például WinRAR-ral meg is tudjuk nyitni, és akkor látszik, hogy a gyökérkönyvtár az azonosítót fogja tartalmazni. Van egy data folder, ugye ebben lesz a becsomagolódó adathalmaz. Ugye itt az egyes reprezentáció ezeket a fájlokat tartalmazta, illetve a BEGIT formátumnak megfelelő kötelező fájlok. Például van itt egy olyan rész is, ahol hash értékeket rendel hozzá a data foldernek az elemeihez. Ez azért nagyon fontos, mert ugye ezek a hash értékek, ezek egyedi azonosítói a fájloknak, és a BEGIT azért írja elő ezeknek a használatát, mert hogyha ezeket a csomagokat mozgatjuk, tehát elküldjük, letölthetővé tesszük, vagy másolatokat készítünk róla, akkor a fájloknak az integritása az ezeknek a hash értékeknek az ellenőrzésével biztosítható. Tehát a megfelelő szoftver ellenőrizni tudja, hogy a fogadott csomagban, vagy a lemásolt csomagban a benne található fájloknak a hash értékei azok megegyeznek-e a forrás csomagban találhatóval. Tehát, hogy nem sérült-e a másolás vagy a küldés mozgatás során a fájl a rendszerben. Hát én ezeket szerettem volna megmutatni, ez egy olyan metódus tehát, amelynek segítségével az e-maileket tudjuk kezelni, a darkmail-rel adatbázisba tudjuk tölteni, azokban tudunk böngészni, a darkmail-ből tudjuk a szortírozott e-mail csomagokat Mbox-ban exportálni, illetve a darkmail kiegészítőjével XML-re is tudjuk konvertálni, és a Rodain eszköz segítségével pedig szabványos formátumban kiválasztott tetszőleges metaadatokkal kiegészítve tudjuk csomagolni. És ez a csomag aztán mehet egy archiváló rendszerbe, ahol ugye megtörténik az archiválás, a AIP csomag készül belőle, valamint, hogyha még tovább megy, tehát szolgáltatásra kerül, akkor pedig úgynevezett disszeminációs csomagot lehet belőle készíteni. Annak lehet, hogy még szűrtebb lesz a tartalma, vagy még más információkat is tartalmaznia kell. Tehát ezek a csomagok mindig az adott funkciónak megfelelően fognak alakulni. Köszönöm szépen a figyelmet. Itt láthatóak egyébként az elérhetőségeink, hogyha van kérdés, ha esetleg ez most nem volt olyan jól követhető, vagy a szoftverek telepítése valakinek nem sikerült, de később mégis megpróbálkozna vele, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésre és segítünk. Mert azt szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés.
Lenne, az jutott eszembe, hogy erre a szolgáltatási modellre esetleg már van valamilyen gyakorlat, hogy így, ha egy kutató szeretné megnézni a PIM-ben tárolt ilyen digitális levelezését valakinek, hogy ez ilyen szerzőjogilag tabú, vagy ez hogy van?
Hát erre azt tudom mondani, hogy egyrészt a PIM-nek a jelenlegi Born Digital anyagainak a java része, az még éppen, hogy csak a gyarapítás fázisában van, tehát nincs sok esetben még leltározva se, tehát ez a fő oka annak, hogy nem tudunk ilyet mutatni, tehát az opakban jelenleg Born Digital tartalom egyáltalán nem elérhető, de folyamatban van a különböző gyűjteményi táraknak a Born Digital anyagainak az összegyűjtése, leltározása, és hát remélhetőleg mi be fogunk jutni oda, hogy szolgáltatni is tudjuk. Tehát, hogy valamilyen nyilvános felületen ezek kereshetők, illetve elérhetőek lesznek.
Köszönöm.
És még annyit, hogy amúgy az e-mail archiválásban ez egy nagyon-nagyon gyakori jelenség, hogy az archívum nagyon nagy része amúgy nyilvánosan nem elérhető. Ugye pont az érzékeny adatok miatt. Ez is egy fontos kérdés, és nehéz kérdés, hogy mi az, ami nyilvánosan szolgáltatható, és mi az, ami csak archívumban marad. Más kérdés, hozzászólás?
Menet közben volt egy kérdés a Python-nal kapcsolatban, ezt itt a chat ablakban már a Kata belinkelte, hogy akkor ez a Python verzió szükséges, ugye?
Igen. Igen, egyrészt tehát a Python lefelé nem kompatibilis sajnos. Tehát a 3-as verzió az egyáltalán nem alkalmas a Darkmiannak a futtatására, de én próbálgattam a 2.7-nek a későbbi verzióival is, és mindig volt valami probléma, tehát a 2.7.6-os az, amivel garantáltan működik.
És amúgy több Python verzió is lehet a gépen, ez csak egy technikai.
Igen. Igen, igen, határozottan csak arra kell figyelni, hogy akkor a Darkmail-nek a fájait azt a megfelelő Python verzióhoz kell társítani.
Aha, értem. Jó, köszi.
Tehát akkor a 2.7.6-hoz kell hozzá rendelni a Darkmail-t, uh-huh. és akkor mindig úgy fogja futtatni.
Uh-huh. Értem.
További kérés vagy kérdés? Mert így is eléggé kifutottunk az időből, amiért mindenkitől elnézést kérek. És nagyon szépen köszönjük még egyszer a figyelmet, és akkor visszaadnám Mihály Eszter kolléganőmnek a szót.
Én csak egy mondat erejéig veszem vissza akkor a szót, hogy nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Ha bármilyen további kérdés esetleg felmerül, itt most nem volt bekapcsolva a videóm. Tehát ha bármilyen kérdés felmerül, a későbbiekben is nyugodtan lehet nekünk írni, bármilyen módon el tudnak érni, honlapon is kim vannak elérhetőségek. És hogyha bárki segítséget szeretne kérni, azt is a továbbiakban is nyújtunk még. És amúgy pedig szeretettel várunk mindenkit az előadásainkra is, ahol Gyula ugye a Bond Digital anyagok kezeléséről fog általánosabb szinten beszélni, illetve szó lesz az automatikus kézírás felismertetésről is a Transcribus kapcsán. És lesz még egy általánosabb előadás, ami hasonló lesz az itteni tutoriálnak a bevezetőjéhez, ahol az általános közgyűjteményi feladatokról lesz szó a kéziratos források kapcsán. És akkor mindenkinek jó étvágyat kívánok az